9 óra 45 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, méghozzá két nagy hazai társaság előzetes eredményvárakozásaival, hiszen a Magyar Telekom ma este teszi közzé második negyedéves gyors jelentését, a héten pedig csütörtökön reggel érkezik majd az OTP gyors is. Itt van velünk Nagy András, az Erste részvényelemzője, szervusz, üdvözöllek!
Üdvözlök és jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
A múlt héten is beszélgettünk akkor a Richter és a MOL eredmény várakozásairól, és akkor elmondtad, hogy már-már példanélküli profit koncentráció valósulhatott meg a második negyed évben a magyar vállalati piacon. Ugye a 4 blue chip OTP, MOL, Richter, Magyar Telekom együttes nyeresége 7%-ot csökkenhetett, viszont az teljes profitnak a jelentős részét, nagyjából háromnegyedét az OTP hozhatta össze, úgyhogy hamarosan a bank meglepően vagy meglehetősen jó várakozásairól lesz szó, de előtte már csak a sorrendiség miatt is a Magyar Telekom, hiszen ma este jelentenek. Milyen számokat várhatunk a telekommunikációs cégtől?
Előszámok várhatóak a Magyar Telekom negyedéves eredményében. Kettő tényező hatott igazán komolyan a Magyar Telekomnak az eredményére. Az egyik az az, hogy egy ilyen inflációs díjkorrekciót hajtott végre, ugye egy ilyen 14,5%-os áremelés itt az első negyed év során, ha jól emlékszem, akkor talán márciusban lépte meg ezt a Magyar Telekom, tehát ugye a második negyed évben ez már elég erősen befolyásolja a társaságnak a bevételi sorait, hogy ilyen mértékben sikerült neki díjat emelnie. A másik tényező az pedig a különadóknak a története. Ugye múlt héten beszélgettünk arról is, hogy a különadóknak a változása az gyakorlatilag mind a négy nagy blue chip társaságnál befolyásolja a negyedéves eredményeket, és emiatt nagyon nehéz lesz simán év per év alapon összehasonlítani az eredményeket. Ez alól a Magyar Telekom sem kivétel. Ugye náluk az történt a tavalyi évben, hogy mivel így a nyári hónapokban jelentették be ez a különadókat, ezért a második negyed évben az egész fél évre el kellett számolnia, tehát hogy gyakorlatilag tavaly két negyedévnyi különadót terhelte a második negyedéves eredményt. Ugye idei évben ez már normalizálódni fog, tehát most már csak ismételten egy negyedéves különadót kell a negyedéves eredményben feltüntetni a társaságnak, és ugye ez ilyen bázis hatásként ez javítani fogja majd a Magyar Telekomnak az eredményét. Hogy rátérjünk a konkrét számokra is, adózott eredmény tekintetében mi közel 21 milliárd forintos adózott eredménnyel számolunk a negyedévben, ez gyakorlatilag egy duplázást jelent a tavalyi évhez képest.
A piaci viszonyokat hogyan ítélheti meg a Magyar Telekom? A 4iG nagyon-nagyon beerősít folyamatosan a telekommunikációs szektorban, erre vonatkozóan érkezik-e jelzés, bármilyen kommentár, reakció Magyar Telekom részéről, érkezett-e már a múltban, és a jövőben várható-e bármiféle várakozás, amiben akár benne foglaltatik a piaci helyzet is, versenyhelyzet is?
Szerintem, amit jelzésértékűnek tekinthető, az az, hogy a Magyar Telekom emelt legnagyobb mértékben árat az idei évben. Ugye van a szerződésekben egy ilyen inflációs kitétel, hogy minden évben jogosult a telekommunikációs szolgáltató legfeljebb az infláció mértékével emelni a díjakat. A többi távközlési cég ennél visszafogottabb volt, tehát hogy nem egészen az inflációval emelték, de ott is azért jellemzően kétszámjegyű emelések, vagy akkörüli emelések voltak. A Magyar Telekom pedig úgymond kimaxolta az emelésnek a lehetőségét. Szerintem ez egy elég komoly üzenet arra vonatkozóan, hogy ő úgy érzi, hogy a piaci verseny az inkább csökkent itt a 4iG-nek a megjelenésével. Nem tart attól, hogy egy nagyon komoly árverseny alakulna ki. Szerintem ezek az árazási politikák, ezek árulkodóbbak, mint bármiféle egyéb kommunikáció.
És hogyha a lakossági adatfelhasználást figyeljük, akár telefonos forgalmat figyeljük, akkor itt a második negyed év az hogyan alakulhatott, ugye összehasonlítva az előzővel. Nyilván itt már közhelyszerű, hogy az adatforgalom robbanás az a COVID idején történt igazán a karantén időszak alatt, azóta mennyire simult ki akár ez a pálya?
Azért azt lehet mondani, hogy továbbra is az adatbevétel az, ami egy elég jelentős növekedést tud felmutatni. Ugye gondoljunk bele, hogy többet nem telefonálunk, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt. viszont sokkal több adatot fogyasztunk, főként a mobiltelefonok esetében. Ezek emellett egyébként már évek óta visszatérő terület, hogy egyébként még az SMS-ekből származó bevételek is, azok is tartósan növekednek, ott is van egy ilyen mennyiségi növekedés, annak ellenére is, hogy ugye egyre több alternatív üzenetküldési lehetőség van, de hogy az adat és az SMS az, ami évek óta töretlenül növekszik.
És akkor térjünk át az OTP-re, akkor a Magyar Telekom számait hamarosan megismerhetjük ma a tőzsdezárás után. Az OTP kapcsán tényleg, ahogy említettem, a blue chipek által megtermelt profit nagy részét ők hozhatják majd. Itt több akvizíció is támogatta az OTP számait. Elsősorban mi az, ami megdobhatja az OTP nyereségességét, és az elején kicsit elszóltam magam, ez meglepő, hogy ilyen jó számokat vár az OTP, vagy teljesen várt az, hogy jó számokat közölhet?
Ugye ezek még nem az OTP-nek a várakozásai, hanem ezek a piaci várakozások.
Igen.
Ezt így pontosítsuk. De hogy a piac szerintem nem meglepő, hogy ennyire jó számokat vár. Ugye egyrészt az OTP is bizonyos tételeket már kommunikált, így például azt, hogy a korrekciós tételeknél lesz egy elég nagy pozitív tétel. Ugye Üzbegisztánban vásároltak bankot, ezt egy ilyen június végi bankzárás, vagy tranzakciózárás volt. Ebből kifolyólag ugye az, magában az eredményben legfeljebb néhány nap jelenik meg, tehát hogy az nem számottevő, viszont egy ilyen pozitív számviteli tétel fog megjelenni, nagyságrendileg 200 millió eurós összegben, ugye azért az egy ilyen 75 milliárd forint körüli összeg lehet, hogyha ezt gyorsan átszámoljuk fejben forintra. Ugye ez ahhoz kötődik, hogy könyv szerinti érték alatt vásárolták meg a bankot, tehát hogy egyes price to book value alatt vásároltak, és az, hogy ezt így a mérlegbe be tudják illeszteni, ilyenkor egy úgynevezett ilyen badwill kerül elszámolásra. Ez egy ilyen számviteli korrekciós tétel, tehát hogy számviteli eredményt növeli, mondjuk cash szemléletben viszont, tehát készpénz szemléletben viszont ez nem jelenik meg az OTP-nél, tehát hogy ez inkább tényleg egy ilyen számviteli érdekességnek tulajdonítható inkább. De ezen kívül is azért a környezet az mindenképpen pozitívan változott, nem csak az OTP-nek, hanem összességében az európai bankszektor számára is. Ugye mindenhol azt láttuk Európában, hogy jók lettek a banki gyorsjelentések, ugye ott Nyugat-Európában azért mert eléggé a gyorsjelentési szezon vége felé állunk, és ezenek a tanulságait is látjuk már, és ezek is azt mutatják, hogy jó lehetett az OTP-nek az eredménye.
Szóval hoztad az üzbegisztáni bankot, de ha jól tudom, akkor a Szlovéniában felvásárolt NKBM bank is most már erőteljesen gazdagítja az OTP-t.
Igen, ugye ez a Nova KBM vagy NKBM felvásárlás ez februárban zárult, így az első negyed évben hát egy picit már megjelent az eredményben, de a második negyed évben már egy az egyben meg fog jelenni, hiszen már lezárásra került a negyed év kezdetére a tranzakció. Ráadásul ugye Európai Központi Bank volt az, aki leginkább kamatot emelt még mindig itt a második negyed évben, és ugye ez a szlovén banknak, ugye a már korábbi OTP érdekeltségnek és a Nova KBM-nél, tehát az új felvásárlásnál is javíthatta a kamatmarzsokat, tehát most mindenképpen nagyon kedvező az OTP számára az, hogy az első negyedében le tudták zárni ezt a szlovén akvizíciót.
Érdekes számomra viszont, hogy mi látható a lakosság oldaláról, mennyire alakul jól a hitelezés, vagy inkább rosszul, mert hogy Magyarországon azért folyamatosan beszámolunk arról, hogy a hitelezés léket kapott a reálbércsökkenések, meg a magas kamatok miatt, de mennyire jellemző ez az OTP külpiacain is egyébként, vagy ott azért kicsit jobbak a trendek?
Ott lényegesen jobbak a trendek. Ugye Magyarországon tényleg ezt tapasztalható, hogy nagyon-nagyon megállt a hitelezés, pont az általad is említett okok miatt, itt főként a nagyon magas alapkamat eredményeként ez abszolút egy ilyen megfigyelhető tendencia. Viszont az OTP-nél nem szabad elfelejteni, hogy szeretünk rá magyar bankként gondolni, hiszen innen nőtte ki magát, itt van a központja Budapesten, viszont a profitjának a jelentősebb része már nem Magyarországról jön. Néhány évvel ezelőtt ugye átfordult ezen az 50-50 százalékos küszöbön, és most az elmúlt negyed években, hogy Magyarországon kedvezőtlen a környezet, sok bankadót kell fizetnie, illetve kamatstop intézkedések is negatívan befolyásolják az eredményet. Innen kezdve már főként átfordult abba az irányba az OTP, hogy a profitjának a nagyobb része az a külföldi piacokról érkezik. És ott is egyébként tapasztalható egyfajta lassulás, hiszen mondjuk a visszatérve az eurós kamatokhoz, mert azok is emelkedtek, és eurózóna egész év szintjén is tapasztalható a hitelezésnek egyfajta lassulása, de azért nem olyan mértékű, mint az Magyarországon tapasztalható.
Ja, múlt héten említetted azt is, hogy a magyarországi magas alapkamat már nem feltétlenül támogatja az OTP eredményeit a más külpiacokoni most látható kamatszintek, viszont annál inkább. Itt ennek mi van a hátterében? Pontosan hogyan képződik le egy kereskedelmi banknál az, hogy milyen szintű az alapkamat, az adott jegybank által tartott alapkamat?
Ugye ez a hitelkamatokban tud elsősorban megjelenni, sőt egész pontosan az úgynevezett kamatmarzsban, tehát hogy a hitelkamat, illetve a betéti kamatnak a különbségében. És akkor vegyük az eurozóna példáját, mert szerintem azon a legkönnyebb ezt elmagyarázni, ez, hogy amikor mondjuk negatív kamatok voltak, vagy akár csak vegyük azt, hogy 0%-os alapkamat, ugye a betéti oldalon már nem tudott lejjebb menni az eurozónás bankok, ugye nulla alatti kamatot azt nem lehetett a lakosság számára terhelni, viszont a hitelkamatok azok lefelé mentek, és ezen keresztül a kamatmarzs az összeszűkült, és sokkal alacsonyabb volt, mint ahogy azt historikusan meg lehetett figyelni. Ugye amikor ugye elindulnak felfelé a kamatok, akkor a hitelkamatok azok gyorsan átárazódnak, ugye a betéti kamatoknál pedig még nem tapasztaljuk ezt a fajta átárazódást, ugye kvázi túlságosan alacsonyak voltak, vagy túlságosan alacsony volt a különbség a kettő között, és ez most így normalizálódik, és ennek az eredményeként tapasztalható a kamatmarzsoknak a javulása az európai bankoknál, így az OTP-nél is, és ugye a kamatmarzsoknak az alakulása, az pedig pozitívan kihat a magára a nettó kamatjövedelemre is.
Még egy utolsó témakört hoznék be, az oroszországi operációt. Ugye az OTP fel is került egy úgynevezett fekete listára Ukrajna által, mint a háború nemzetközi szponzorait tartalmazó céges lajstromba. Ezzel kapcsolatban egyébként én mostában nem láttam újdonságot, inkább amire rákérdeznék, hogy szerinted az OTP, amint lehetősége lesz, próbál megválni ismételten majd az orosz operációtól?
Mi úgy tudjuk, hogy ezek folyamatban vannak, hogy ők szívesen eladnák Oroszországot, és ugyanúgy kicsit kitérnék a nyugat-európai piacokra is, hogy ott is egyébként ezt látjuk, hogy mindegyik bank, például Raiffeisen is, akinek ugye komoly jelenléte van Oroszországban, szívesen távozna Oroszországból, viszont nincsenek olyan feltételek, hogy jó körülmények között el lehessen adni az orosz bankokat. Ugye van egy külön rendelet, ami Putyinnak a személyes engedélyéhez köti a banki tranzakciókat Oroszországban. Ugye ez garantálja azt, hogy hát nagyon szűk az a vevői kör, aki valószínűleg szóba jöhet, és megkapná Vlagyimir Putyinnak a személyes jóváhagyását. Ugye ezzel pedig már garantálható is az, hogyha ennyire szűk a lehetséges vevői kör, akkor csak nagyon nyomott áron lehetne eladni ezeket az orosz bankokat, vagy orosz leánybankokat, inkább így fogalmazok. Ebből kifolyólag ugye az látszik, hogy rövid távon valószínűleg nem fog megoldódni ez a probléma. Ami pozitívumként említhető viszont az, hogy ezek jellemzően önfinanszírozó bankok, tehát hogy mondjuk az OTP-nek nem kell plusz tőkét, vagy plusz likviditást belerakni az orosz bankba. Az orosz operáció az itt szépen működik úgymond magától. Ami negatívum az, hogy az ott képződő nyerességet nem lehet hazahozni. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy az orosz operációnak a fenntartása az nem kerül plusz pénzbe, csak nem lehet hozzáférni ahhoz a nyerességhez, amit ő ott megtermel.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Nagy Andrást, az Erste részvényelemzőjét kérdeztem az elmúlt percekben az OTP és a Magyar Telekom eredmény várakozásaival kapcsolatban. További szép napot kívánok neked!
További szép napot kívánok!
Hamarosan friss hírekkel jövünk 10 órakor, előtte még közlekedünk itt a Reggeli Monitorban.